Urunk Jézus, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Amen. Köszöntöm a gyülekezetet és Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és örömmel jelentem, hogy keresztelőre készülhetünk. Szabó Imre és Fehér Judit gyermekét, Imrét fogjuk megkeresztelni. És erre a keresztelőre készülve énekeljünk, és utána szeretettel fogadjuk, ha az édesanyja szeretne pár szót szólni a gyülekezethez. Tehát most a keresztelőre készülve a 342. dicséretünk első versét énekeljük. 342, így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket.
Kisfiunk. Három hónap nagyon rossz kórházi időt töltöttünk. Kétségben fizikai és lelki borzasztó megterhelésben. És azt szeretném elmondani, hogy ez a borzasztó időszak, amit túléltünk az egész család, nagyon nehéz volt. És hogy nagyon sokat jelentett az, hogy ide tartozhatok ebbe a közösségbe, és megtanultam azt, hogy legyen hitem, és kérek segítséget odafentről, mert egyedül nagyon nehéz volt ezt végigcsinálni. Imike mellett az inkubátornál minden nap imádkoztam azért, hogy legyen egy következő perc, egy következő óra, vagy egy következő nap, hogy életben legyen, és majd egyszer hazajöjjünk egészségben. Ebben persze nagyon sokat segített a család, főleg a férjem, az édesanyám, a nagyfiam, a nagylányom, az anyósom, mindenki, aki a családba tartozik, a barátok, a keresztülő, leendő keresztülők. És ezért hálás szívvel gondolok mindenkire, az orvosra és Pataki, dr. Pataki Istvánra, aki nekünk a reménységünk volt, persze Isten mellett. És a többi orvosa és a nővére is, de azért is hálás szívvel kell, hogy gondoljak mindenkire, mert tudom, hogy itt a gyülekezetben is nagyon sokat gondoltak ránk, és imádkoztak értünk, és minden ima nagyon-nagyon számított nekünk akkor. Úgyhogy magam és a férjem és Imike nevében is hálásan köszönöm mindenkinek, hogy imádkoztak értünk és velünk voltak, és most elhozhattuk őt megkeresztelni. Köszönjük
szépen! Dicsőség és hála Istennek, röviden szólítsuk meg most őt. Örökkévaló Isten, életnek és halálnak szabad ura, nekünk mennyei édesatyánk. Köszönjük neked, Imikét. Köszönjük a te szeretetedet, köszönjük a szülőket, a keresztszülőket, a családot, köszönjük a gyülekezet közösségét, a meghallgatott imádságokat, Urunk, hiszen te vezeted az orvosok kezét, te adsz szeretetet az ápolók szívébe, te adsz erőt, reménységet a szülőknek a legnehezebb helyzetben is. És köszönjük ezt az ünnepnapot, hogy most megkeresztelhetjük őt a te nevedben. Fogadd el őt, tedd a magadévá, vigyázz rá, vezesd őt egész életén át. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által őt is befogadjuk a keresztjén, hanem Szent Egyházban. Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a kisfiú is Jézus Krisztus követője legyen, és legyen örök élete. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg a keresztség. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nétek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy idézetet helyezett Isten a szívemre, ezt hadd olvassam fel, mondjam el nektek. A Zsoltárok könyvéből a 127. Zsoltár 3. versében olvassuk. Bizony az Úr ajándéka gyermek, és az anyamé gyümölcse jutalom. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Kedves Judit, kedves Imre, hadd szólítsalak itt kereszteleteken és a család. Ti tudjátok, mekkora ajándék egy gyermek. És ezzel most nem kisebbítjük mások érdemét, de a kis Imre gondolunk, mert őt kereszteljük. Ezt megmondja a Biblia előre, azért, hogy hízzunk meg. És azért köszönöm a bizonságtételetet, és mindenek köszönjük, és mondjam úgy, hogy nagyon szívesen imádkoztunk, de azért szorongó szívvel imádkoztunk. Tehát, hogy mindenki értse, hogy nagyon korán született ez a kisfiú, és nagyon pici súllyal. Tehát valós veszély volt hosszú időn át, hogy egyáltalán életben maradhat el. Az Úr meghallgatta a imádságokat, és íme itt van, és most már szalad és fut, és gyönyörködünk benne. Az Úr ajándéka a gyermek, és az anyamé gyümölcse jutalom. És csak annyit mondanék el, hogy aki konfirmált, az tudja, hogy ilyenkor összeszól a szívünk, hogy Uram, miért is kapok én jutalmat tőled? Megértem nem? És ugye őszintén vagyunk, azt mondjuk, hogy ezt nem érdemeljük, de hirdetem nektek, hogy megkaptátok. Éljetek hálás szívvel, amit csak éltek. Valószínűleg ti előbb elmentek, mint ő, de hát ezt még nem tudjuk. Hogy egész életetekben adjatok hálát ezért a kisfiúért, aki Isten szeretetének kézzel fogható bizonyítéka. Kézzel fogható bizonyíték, hogy itt van az anyamély gyümölcse jutalom, és az Úr ajándéka a gyermek. És ahogy majd mindjárt megfogadjátok, mondjátok majd gyermekről cseperek. Egy ajándék vagy, mindenek föl. Az Isten gondolt rád, és megtartott téged, és megtartott az édesanyját. És belehelyezte egy szerető családba őt, hogy megismerhesse az élő Istent, hogy bízzon benne, és hogy minden nehézségben tudja segítséget hívni. Isten ajándék a gyermek, és az ajándék a gyermeknek felkínált, most a keresztségben felkínált szövetség, a keresztségben felkínált bűnbocsánat és örök élet, amit úgy tud majd elnyerni a kezéből, Isten kezéből, hogyha hisz benne. Ebben pedig ki tudjátok segíteni, ki tudjátok formálni, hogy a hite, a bizalom meglegyen, felébredjen, és megadja azt, amit Istennek ígért, mert a megvalljuk bűneinket hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól, és kiválaszt minket arra, hogy szeressük őt, és ő szeressen bennünket egy életen át. Jézus Krisztus a dicsőség mindenben, köszönöm az élő Istennek, és mi együtt örülünk veletek, őszintén. Nagyon szurkoltunk, imádkoztunk, és nagy örömmel hallottuk, hogy elkezdett aztán növekedni, cseppeledni, és most már teljes nagyságában, mai nagyságában látjuk őt, és rátehetjük Isten szeretet szövetségének a jelét, amely arról szól, hogy szereti őt, hogy kiválasztotta, hogy szívesen ad neki hitet majd, szívesen ad neki bocsánatot, szívesen ad neki örök életet. Ezt mind-mind felkínálja az élő Isten. Pedig mindjárt fogadalmat teszünk, hogy Jézus Krisztus van bízva, hitben neveljük őt is. Most hallottuk Isten igényét röviden, felállva halljuk meg a keresztény hitünket, az apostoli hitvallás közös elmondásában. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben neveltek. Akarjátok-e, kérdezem, a gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadni? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegye vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most megkérem az édesapát, hogy emelje föl a kisfiút, mutassa meg a gyülekezetnek, jó magasra, hogy mindenki láthassa, és ő is Szabó. Hívja a Szabó Imre. Szépen megnőtt, és szép nagy fiúnak már most arra is. Most hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Együtt felejünk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. És egy pár szóban még imádkozzunk a gyermekért. Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, őszinte örömmel, megrendült szívvel köszönjük meg ezt a keresztelőt, köszönjük meg ezt a kisfiút, az ő életét, megtartott életét, és ajánljuk most és mindörökre a te kezedbe. Te vigyázz rá, te neveld föl testileg, lelkileg, te adj neki hitet, te adj neki minden bűnére majd bocsánatot, ha hozzád fordul, te segítsd meg, amikor kiáltásával segítségül hív, te vedd körül szereteted ezernyi jelével. És köszönjük, hogy te adsz bölcsességet és erőt a szülőknek, keresztülőknek, az egész családnak, hogy szeretőbben és hitben neveljék, hogy ez a bizalom irántad, ez erősödjön benne, és egész életében megtapasztalhassa, hogy ajándék az ő élete, és Úr Jézus ajándék a te életed az ő számára is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy miatta is, helyette is, érette is meghaltál a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy a te váltságodat segítségül hívhatja, igénybe veheti. Köszönjük, hogy ennek szent jelepecsétje kerül most a homokára. Segíts nekünk, hogy ígéretünkhöz híven, hitben és szeretetben nevelhessük őt, akaratodnak megfelelően, az ő örömére, boldogulására és a te nagynak a dicsőségére. Kérünk, Atyánk, Jézus, hallgass meg minket a lélek által. Amen. Keresztellek, téged az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsi Imre testvér, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon néked békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Folytassuk ének szóban a mi Isten tiszteletünket, kedves testvéreim! A 237. dicséretből énekeljünk. 237. dicséretnek énekeljük el az első három, valamint a nyolcadik verszakát. 237. első három és nyolcadik vers. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Levél 11. fejezetének 23-tól a 27. versig terjedő szakaszából. A megnevezett helyen a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje, Isten üzenete. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lányának, fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazása tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, imádságban feleljünk a szavaival. Édesatyánk, hálát adunk mindazért, amit már eddig adtál, készítettél ezen az Isten tiszteleten, és nagyon kérünk, hogy a hátralevő időben részben is légy itt és te szólj hozzánk, Hálát adunk, hogy az elmúlt héten megtartottál, vigyáztál ránk, és most adtál erőt, hogy eljöjjünk ide a te házadba, hogy halljunk téged, hogy gondoljunk rád, mert te gondolsz ránk. Dicsérünk szeretetedért, magasztalunk hűségedért, áldunk hatalmadért, és kérjük, hogy nyisd meg a szívünket, Urunk, hadd fogadjuk be a te beszédedet, mert a te igéd igazság, a te beszéded lélek és élet. Így kérünk Jézus Krisztusért, szólj hozzánk, és te formáld a mi életünket javunkra, és a te nagy neved dicsőségére. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 449. dicséretet énekeljük, közben a gyerekek átvonulhatnak a gyermekisten tiszteletre. A 449. dicséret első versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavad. Fejezetének 25. és 26. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva olvassuk, hallgassuk az igét a mai újszövetségi szakaszokból. Mert Mózes inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért vállalt való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Létezik olyan, testvérek, hogy megbecsült gyalázat, hogy az ember értékeli, ha szidják, értékeli a gyalázatot, a vádat, a gúnyt, a támadást, a vádaskodást, a csúfolást. Pedig erről olvasom most. Erről olvasunk, hogy Mózes életében történt egy ilyen, amikor többre becsülte a gyalázatot Egyiptom összes kincsénél. Először nézzünk szembe azzal, hogy mi azért helyből nem vagyunk ilyenek. Az óemberünk, a régi természetünk az nem ilyen. Sőt, nagyon is fáj a gyalázat, ha minket gyaláznak, bármilyen szinten. Még az sem esett jól annak idején, most direkt visszaemlékeztem, 1979. augusztus 30-án vonultam be katonának, és utána két éven át minket teológusokat így neveztek, hogy csuhások. De ezt nem hízelgésből mondták, meg a többi katona is mondogatott rendszeresen, mit vagytok ti, papipari szakmunkások? Hát nem lett tőle bajunk, de azért nem esett jól. És volt még egy-két gúnyos megjegyzésük ránk teológus jelöltekre. Aztán telt az idő, aztán megszereztük a diplomát, mégiscsak ugye a teológián, aztán közölték hivatalokban meg egyéb helyeken, hogy mi diplomán nem ér semmit. Az nem diploma, a lelkészi diploma. Hát ez sem esett olyan nagyon jól abban a rendszerben. Szóval vannak dolgok, amik igenis mélyen behatolnak és nagy fájdalmat okoznak, és sokszor megmaradnak évekre vagy évtizedekre. Mint ahogy az a, voltam már egyszer egy kereskedelmi rádióban éli adásban meghívtak, beszélgessük a boldogságról, és volt ott műsorvezető, meg egy híres pszichológus, és akkor a pszichológus úgy közölte gyakorlatilag, hogy hülye vagy te pap. Na nem ezekkel a szavakkal azért, de bocsánat, csak a hülye nem értette, hogy úgy kiosztott, hogy hát menjél már, ez az egész hit, meg minden. Hát nem mondom, hogy jól esett, mert akkor hazudnék. Mózesről mégis azt olvassuk, hogy volt egy megbecsült gyalázata, amit többre becsült Egyiptom kincseinél. Hát bizony az sem nagy öröm, amikor olyat hallunk, hogy mondjuk esetleg gondol az állam arra, hogy az egyházi iskolák is kapjanak valami rezsikompenzációt, az államiak már megkapták egyébként. De most ez egy jó alkalom megint a csámcsogásra, így mondom, hogy na, minek az egyházi iskolának bármi is rezsikompenzáció? Hát ez nem engem érint közvetlenül, tehát mégis, mint a fenntartó képviselője egy óvodának, azért fáj. Vagy hát persze van olyan is, amikor megvádolnak személyesen engem, hogy kivel szűrtem össze a levet. Hát nem is így túl jól, amikor Isten látja az életemet, lelkemet, mennyire nem vagyok tökéletes, de azért ilyen vádak. És ezek nem a szomszédba keletkeztek, testvére. Na, menjünk tovább. Tehát igenis van gyalázat, ér minket gyalázat, gyalázatos vádaskodás, minden alapot nélkülöző rossz indulat. És mégis Mózes egyet megbecsült. Megbecsült gyalázatot szenvedett. Milyen ez? Az első tulajdonsága a megbecsült gyalázatnak, testvérek, hogy Isten népével együtt éli át. Nem partizánként, nem egyedül valahol a világban, hogy én vagyok, azt engem szívnak bántanak azért, mert hiszek, mert én Krisztusé vagyok, hanem azért, vagy úgy, hogy én benne vagyok egy nagyobb közösségben. Tudta, kihez tartozik. Tudta, kihez tartozik. Hál azt írja az 1 Korintus 3-ban, hogy ti a Krisztusé vagytok, Krisztus meg az Istené. Tudod, testvér, hogy ki az életed? Ez egy alapkérdés. Csak magatokba válaszoljatok. Mózes tudta, kié. Így lett az iránta kimondott gyalázkodás, az ő bántása megbecsülté. Az Isten népével együtt, így olvastuk egyébként, idézem a 25. versben, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést. A történet ugye annyi, hogy őt kitették a Nílus folyóra, megtalálta a fáró lánya, a fáró saját fiaként fölnevelte, mindene megvolt, de aztán egyszer csak megtudta, hogy ő zsidó. És elkezdte keresni a rabszolgasorban élő zsidókat ott Egyiptomban. Na, innen kezdődött a gyalázat. Innentől kezdve már nem volt olyan jó fej Mózes. Hát aztán volt bűne is, meg baja is, ismétek a történetet, de most maradjunk annál, hogy ő bevállalta, felvállalta. Pedig királyfi, szó szerint hercegként nőtt föl. Úgy tekintették, mint Egyiptom hercegét. De inkább vállalta, hogy ő zsidó, Izraelhez tartozik, akkor is, ha ezért szidást, gyalázatot, gúnyt kapott. De az Isten népével együtt élte ezt át. Nem külön egyenként, ahogy néha gondoljuk, hogy hiszek én otthon, jó keresztény vagyok, tudom, hogy van Isten. De aztán megkapom az első pofont a munkahelyemen, mi a felének jársz templomban, meg hogy hihetsz abban, akit nem látsz, meg ugye ilyen sok okosság van ebben a világban, nem tudom, hogy ebben a teremben kilátott már levegőt, az jelentkezzen. Én még sose láttam ebben a teremben levegőt, de ha itt nem lenne, meg fulladnánk rögtön. Látod az Istent? Testvér, tapasztalod az Istent, ha akarod. Megtapasztalod. Ahogy a levegőt is megtapasztaljuk, ha már csak a kezünket mozgatjuk, és beszívjuk. Szóval Mózes úgy döntött, inkább vállom ennek gyalázatát, hogy én ehhez az elegyvele, akkor nem nevezhető igazán népnek sem, szóval ehhez a csapathoz tartozom, akit úgy hívnak, hogy Izrael fiai, akkor is, ha rabszolgák, akkor is, hogyha nem kedvesek az egyiptomiak előtt, sőt, nem kedvesek. Megvetettek és gúnyoltak voltak, igen komolyan. Tehát az első, a megbecsült gyalázat az ott keletkezik, amikor egy ember az Isten népével közösségben él. És tudja, hogy ez a legnagyobb kiváltsága. Testvérek, én őszintén mondom, a legnagyobb kiváltságom az, hogy az Isten népéhez tartozhatom. Nincs több, nincs jobb. Én büszke magyar is vagyok, ezt szoktam mondani, de ezzel most nem kérkedek.
de hogy az Isten népének tagja lehetek. Hogy itt lehetek közöttetek. Akkor is, ha nem vagyunk egyformák. Akkor is, ahogy mondtam, hogy még innen is, meg onnan is engem is ér gyalázat, meg gyalázkodó vádaskodás, meg ilyenek. De az Isten népével együtt élte meg ezt Mózes. Tied már ez a kiváltság? Akkor vállalhatod a gyalázatot is. Majd meglátod, hogy hogy megbírasztal az Isten. A második, nem csak, hogy oda tartozónak vallotta magát Mózes, annak ellenére, hogy élhetett volna hercegként, és dicsekedhetett volna azzal, hogy a fáraó lány fiává fogadta, örökbe fogadta, hanem együtt is szenvedett az Isten népével. Ezt is még a 25. versben olvashattuk, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést. Azért nagy különbség ám, hogy szenvedés vagy karrier. Pedig Mózes e kettő közül választhatott. Szenvedés, vagy nem közömbös ilyen-olyan átlag életkor, vagy életvitel, hanem karrier. Mózes előtt komoly karrier állt. Mondom, ő Egyiptom hercegeként kapott neveltetést, és minden esélye meg volt, hogy az legyen. Ha beáll a zsidók közé, ha vállalja, hogy ő izraeli származású, akkor ennek annyi. És inkább vállalta. Inkább vállalta az Isten népével együtt a szenvedést. Tudom, vallom, vállalom, közéjük tartozom. Kérdés testvér, hogy névleg vagy valóságosan tartozol-e ide? Például a Magyarországi Református Egyházhoz, ami az Isten népének egy szelete. Névleg vagy valóságosan tartozol ide? Mert arra bátorítalak, hogy tartozik, de igazán. Ahogy Mózes vállalta az akkori Isten népével a közösséget. Tudjuk az igéket, szép mondatokat, 2 Korintus 5:17. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. De inkább gondolok egy Ézsaiás 44:5-re, ott meg arról szól, hogy Izrael fiai még a babiloni fogságban is, pedig ott sem volt azért leányálom élni, meg lakni, azt mondja ott az ige róluk, hogy dicsekedve emlegetik. Azt, hogy ők zsidók, dicsekedve emlegetik, hogy ők Izraelhez tartoznak, hogy a kezükre fölírták, hogy én az Úré vagyok. Ráírták a kezükre egy kis cetlire, és ezzel együtt éltek ott a fogságban. Nem otthon, ahol mindenki az volt, ez majdnem olyan, most itt azt mondjuk, hogy na, református hajlók összeményelt, itt a többség az is, akkor mi van? Itt az a kérdés, hogy ki a Krisztusé? Itt az a Krisztus, hogy ki az övé? Ott akkor például a babiloni fogság idején Izrael népe, gyerekek és felnőttek vállalták és vallották, hogy oda tartoznak. Akár fölírták a kezükre, vagy a homlokukra egy-egy bibliai idézetben. Milyen a megbecsült gyalázat? Ugye furcsa ez a szókapcsolat, de egy kicsit ízlelgessük. Jézusért többed van, mint bárkinek a világon. Még egyszer mondom, Jézusért, az ő áldozatáért neked többed van, mint bárkinek a világon. Mózes idejében ez így dőlt el, hogy ő egyiptomi vagy izraeli. Ezt el kellett döntenie. Ő ott konkrét dolgok között választott így. Most utána néztem, csak Tutankhamon fáraónak a sírjában több ezer kilónyi szín aranyat találtak. Ez egy fáraó, egy sírja. Akkor mennyi az, hogy Egyiptom kincsei? Hát felmérhetetlen gazdagság. Az ókorban világhatalom volt Egyiptom. És az egyik leggazdagabb ország a Földön. És mégis azt írja itt az ige, mert Mózes így döntött, hogy többre becsülte az Isten népével való szenvedést, többre becsülte a gyalázatot, amit kap, így mondjuk Krisztus nevén, ott ő akkor a hite miatt, hitte, hogy lesz messiás Krisztusa ennek a világnak és Izraelnek, és nem kellett az egyiptomi karrier. Pedig óriási kincsek között élt korábban. Mire becsülsz, testvér? Itt a 10. fejezet 34. versében azt olvastuk nemrég zsidókhoz írt levélben, a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Testvérek, az első keresztények nem voltak őrültek, nem voltak agyament önkínzók, nem voltak mazoisták, vagy nem tudom kik, akik eldobálják a vagyonukat. Ők nem eldobálták, most már a keresztényekkel beszélek, Krisztus első követőiről beszélek, a Krisztus utáni első századról beszélek, meg utána még két évszázadról. Hát őket kirabolták, őket megverték, őket meggyalázták azért, mert Jézus Krisztusban hisznek és hittek. És mégis azt írja a Szentíró, ismerve néhány gyülekezetet konkrétan, hogy vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Jól értsétek, mondom, nem annak örültek, jaj, de jó, kiraboltak, elvitték a pénzemet. Minek örültek? Jézustól nem tudtak elszakítani. Jézus megtagadására nem tudtak rávenni. Az örök életet nem tudták elvenni. Akármennyi aranyat vittek el, vagy ma loptak el mondjuk a számládról. Tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van? Tudod, testvér? Mit jelent az? Ki hány évet élt? És hány éve keresztény? És azóta hány bűnt kellett megbocsátani? Én már nem mondom a saját számaimat, mert már sok. De már nem vagyok fiatal ember. De mindegy, mennyit éltél. Megvan a saját cehed. A saját tartozásom Isten felé. Ezt meg ezt meg ezt nem úgy csináltam, Uram, hogy kellett volna. Ezzel meg ezzel tartozom neked, Uram. Ennyit ér a bűnbocsánat? Felfoghatatlan sokat. Felfoghatatlan sokat. És azt, hogy örök élet felé megyek, és egyszer meghalok, és erre gondolok, nem a kétségbeesés fog el. Vége mindennek. Amiért éltem, amit gyűjtöttem, amit szereztem, most kié lesz. Jó, örül az ember, vannak gyerekei, de hát az mégis a karcolé, és nekem semmi. Hát ez nekem semmi halál után. De nem semmi. Helyen van a mennyben, Krisztusért, az Úr Jézus drága vérért. Milyen a megbecsült gyalázat? Jézus áldozata révén többet van, mint Egyiptom összes kincse. Tiéd bűneid bocsánata, ha hiszel az Úr Jézusban, és az örök élet. Tudod, hogy minden nélkül is mennyire gazdag vagy? Úgy eszembe jutott, és hát előre bocsátom, hogy elnézést kérek minden teológiai tanártól, már csak azért is, mert én szerettem, tiszteltem a sajátjaimat, meg mostanában egy részét ismerem egy-két teológián Magyarországon, de én valószínűleg már nem leszek, de nem is ez a lényeg. Hanem azért úgy többekről megtudtuk, kiderült. Nem az a kérdés itt, hogy 3x3, testvérek, ez nem ez a kérdés. Miért nem merték tanítani például a 6 napos teremtést? Nem tudom, tudjátok-e? Amikor a Bibliában az van, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot. Ezt miért nem tanítják a teológiákon? Mindenféle 6000 év, meg 600000 év, meg 6 millió év, meg mindenféle körítés. Azért, testvérek, és ezt az őszintébje még el is mondja, de ez csak szürke beszélgetésben. Mert ha ők elkezdik tanítani a 6 napos teremtést, akkor a többi világi tudós kiröhögi őket. Gyalázat éri őket a hitük miatt. Ezért. Mert gyalázzák azokat, akik mernek hinni a 6 napos teremtésben. Ilyen a világ. És ezen nem kell csodálkozni, ők nem értik, föl se tudják fogni, Isten 6 perc alatt is megteremthette a világot, egyébként csak úgy megcsukom. Olyan hatalmas Istenünk van, hogy ő 6 perc alatt is megalkothatta, de én nem mondok 6 percet, mert a Bibliában 6 nap van. Ennyi. Olyan hatalmas, hogy akármilyen idő alatt létrehozhatta ezt a csodálatos univerzumot, de amikor a Krisztusért való gyalázat merül föl, amikor az a kérdés, hogy na, kapok egy világi akadémián mondjuk doktori fokozatot, vagy nem, akkor hirtelen egyesek elhallgatnak. És akkor jön az ilyen mellé tusolás, beszélés, elmaszatolás, hogy hát szóval nem kell azt olyan komolyan venni, meg hát, és akkor hivatkoznak világi tudósokra, hát aztán nézzetek utána, ha érdekel benneteket, hogy mennyire bizonytalan akár csak a kor meghatározás, mennyire abszolút bizonytalan lábakon áll, hogy mennyi idős ez a világ, simán belefér a felfedezésekbe az is, hogy akár 6000 éves, ahogy a Biblia említi, de ha csak, értitek, ha csak 600 ezer éves, akkor se áll össze az evolúció, túl kevés. Senki nem fogja elhinni, sincs az a buta ember, aki elhiszi, hogy mondjuk 600 ezer év alatt kifejlődött az összes élő világ. Ezért mondják a sok milliárd évet, és akkor az egyszerű ember, mint én is, elhihetem, hogy ennyi idő alatt biztos kifejlődött. De nem. Eleve ez a világ sokkal fiatalabb, és a lényeg, Krisztus gyalázatán kéne fölvállalni a teológián is, az egyházban is, mindenütt. Kinevetnek? Hát kinevetnek. Attól az igazság még egy. Az nem lehet, hogy öreg is a világ, meg fiatal is. Vagy-vagy. Kifejlődött az élet, vagy Isten teremtett meg minden állat és növényfajt. Ez vagy-vagy. Itt nincs választási lehetőség, mind a kettő egyszerre igaz. És boldog örömmel vállalhatjuk, hogy Uram, te olyan hatalmas vagy. Csettintesz egyet, és megvan. Azt mondtad, hogy legyen világosság, és addig sose volt, és lett. És legyen ég és föld, és lett ég és föld. És legyenek csillagok, és lettek csillagok, stb. Stb. A Krisztusért vállalt gyalázatot elengedte a teológia, az egyház, és itt újra mondom, hogy nehogy valami magára vegye, esetleg hallják felvételről ezt a igehirdetést, hogy most akkor én bárkit bántok, meg jövök itt a kisvárosi lelkész, és majd osztja az észt. Nem. Én nem vagyok senki. De az ige igen. És azt meg vallom, hogy Mózes megbecsülte a Krisztusért ért gyalázatot, a hitéért kapott gyalázkodást. Megbecsülte, értéknek tartotta, hogy a hitéért kapja. Még erre visszatérek, hogy nem másért, a hitéért kapta. Mert van még egy negyedik tulajdonság, milyen ez a megbecsült gyalázat. Az én drága, szeretett, imádott Krisztusért kapom. Értitek? Mert ebben benne van, hogy nem másért. És itt érkezem oda, hogy ha a keresztjén ostoba és azért gyalázzák, akkor okosodjék. Ha a keresztjén rossz indulatú és azért gyalázzák, akkor tartson bűnbánatot. Ha a keresztjén nem figyel oda a másikra, akkor szálljon magába. Tehát egy csomó mindenért kaphatunk mi gyalázatot a hitünktől függetlenül is. Azt ne keverjük össze. Ha a saját hibám, a saját bűnöm, a saját rossz indulatom miatt gyaláznak, vagy egy lelkész, vagy egyházi vezető, vagy gyülekezeti tag, mindegy. Azt ne keverjem össze. Mózes egyébként, ő ott azon az egyen kívül, ami azért később volt, meg egyszer volt, hogy ott egy-egyébként rátámadt, őt azért kezdték ki, mert vállalta az Isten népével a közösséget. És ahogy olvastuk, nem hivatkozott többi arra, hogy de én a fáraó lányának vagyok a nevelt fia, örökbefogadott fia vagyok a fáraó lányának. Nulla, ez lenullázva, ezzel nem foglalkozott többé. Én az Isten népének vagyok a tagja. Szittok, gyaláztok, gúnyoltok, csúfoltok, akkor is. Akkor is. Mert az én drága, szeretett, imádott Krisztusomért kapom. És ha ezt elmondhatod, akkor elmondhatod ezt az éneket, amit most elém hozott Isten, ezt gyorsan idézem. Ennyi. Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem életem. Te vagy a mindenem. Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak. Te vagy a mindenem. Jézus hű bárány, áldom szent neved. Jézus hű bárány, áldom szent neved. Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem. Te vagy a mindenem. Felemelsz, hogyha elbukom, szent lelket betölt, jól tudom. Te vagy a mindenem. Valami ilyet élt át Mózes, és ezt látjuk az ő életében, hogy az ő drága, szeretett, imádott messiásáért, akit ő a jövőben látott, és még nem tapasztalt, mi meg már tudjuk, hogy Úr Jézus Krisztusnak hivatik. Ha ő érte gyaláznak, akkor megbecsülöm ezt a gyalázatot. Akkor hálát adok érte. Arra méltattam, hogy Krisztusért szívnak engem. Nem a saját
hülyeségem, a saját hibám, vagy a saját bűnöm miatt gyaláznak, hanem egyszerűen azért, mert kiderül, ez az ember Krisztusé. És végül ezt helyezi a szívünkre ez az ige, nektek is, nekem is, hogy feltűnik-e? Feltűnik egyáltalán, hogy mennyire élünk Krisztussal? Átszűrődik-e a beszédünkön, a hétköznapi beszédünkön, testvérek? Hogy szeretjük őt? Ezt most hadd mondjam el nektek, hogy az én személyes hit életemnek az egyik alapja az volt, hogy édesapám vasárnap ugye fölment a szószékre, utána meg lejött, és ott együtt ebédeltünk. És ugyanúgy beszélt Istenről, mindenről. Nem volt különbség, hogy most a szószéken van, vagy éppen a húslevest kavargatja, és szóba jön bármi az életből. Értitek? Ez amikor átszűrődik a beszéden is, hogy szereti őt, az Urat. És nem azért mondja, mert pap, vagy lelkész, vagy mit tudom én. A cselekedeteinknek valóban vezér elve-e, hogy Jézus, követlek téged. Úr Jézus, követlek téged, akárhova légy. Persze, tudjátok, hát itt vagyok én is élő példaként meg az összes keresztjén, hogy a mi hibáink és bűneink is valóságosak. Tehát nem valami szupermeneket tudunk bemutatni, amikor magunkat mutatjuk, elétek tesszük. De azért csak át kell szűrődni, hogy szeretem-e őt, vagy nem. Hogy a beszédemben ott van-e a krisztusi indulat. Hogy a cselekedeteim között megjelenik újra és újra, hogy én ezt Jézusért teszem. És vagy Jézusért nem teszem. Testvérek, a halálunk után egy perccel már csak ezt fog számítani. Értitek? A halálunk után egy perccel már csak azt fog számítani, hogy megbecsülted-e a Krisztus gyalázatát. Először is úgy, hogy ő elszenvedte helyetted a büntetést, az gyalázat volt, Jézus Krisztus tényleg gyalázták. Csúnyán. Nagyon csúnyán. Ez egyik, hogy ezt fölvállalom és megköszönöm neki. A másik pedig, hogy én, amikor én kapok ő érte, a hitemért, a hozzátartozásomért hátratételt. Nevezzük csak így, hogy hátratétel. Az is kicsit gyalázni. Érted, a halálod után egy perccel már csak ezt fog számítani, hogy fölvállaltad-e a Krisztus gyalázatát, az ő golgotai keresztjét, és az, hogy te hozzátartozol, nem máshoz, hozzá. Mert ezt fog számítani. Hiszel a kereszt evangéliumában, az Úr Jézus megváltó szeretetében, addig is, amíg élünk, addig pedig Péter apostol igazít el, és ezzel meg még egy verssel adzárja a mai igehirdetést. Az 1 Péter 4:4-et találtam, amely szépen összefoglalja mindezt. 1 Péter 4:4. Ezt olvassuk. Azért csodálkoznak rajtatok, sőt, káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Hadd olvassam még egyszer, ezt nem magyarázom, nincs is rá idő. Azért csodálkoznak rajtatok, sőt, káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Hát testvérek, hát hadd csodálkozzanak. Adja Isten, hogy a itten jelenlévő testvérek ilyen csoda életet éljünk. Bárhol vagyunk, bármely gyülekezetbe tartozunk. Hadd csodálkozzanak, ez az ember, ez tényleg Jézus szereti. Ez az ember, ez nem megy a kicsapongásnak a posványába. Ez valahogy más, és ha őszinte vagy, meg alázatosak, azt mindig el is mondod, hogy nem az enyém az érdem. Én ezt mind kapom. Én ezt mind ajándékba kapom. Forrás együttesnek van egy száma, többet szeretek közülük. Egyet elhoztam, mert szintén olyan szépen összefoglalja mindezt. Az a címe, hogy Száraz földből virág nyílik. Száraz földből virág nyílik, sötétségből fény tündöklik. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Nékünk megváltó született, értünk Isten emberré lett. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Adta magát ajándékul, engesztelő áldozatul. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Békességünk drága bére, megtört teste, kifolyt vére. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Amen. Énekszóban feleljünk először testvérek a hallott ígére, és énekeljük a képernyőn is megjelenő éneket, a 415. dicséret, 412. dicséret 5. versét, 412-nek az 5. verszakát, megváltóm egy kérésemet nem vedheted meg nékem. Pedig a te néped nem tökéletes, a te néped is bűnökkel terhel közösség, de a te néped jön hozzád újra, és beléd kapaszkodik. Úr Jézus, aki miattunk, helyettünk és érettünk vállaltad a kereszt halált. Köszönjük, hogy a te drága véred megtisztít minket minden bűntől. Szégyeljük, amikor gyaláztak téged miattunk, és Urunk, szeretnénk boldogan vállalni a gyalázást, amikor valóban érted kapjuk. Ezért a boldog összetartozásért, hogy mi a tiéd lehetünk, hogy te a miénk vagy. Urunk Jézus, vezess tovább ezen az úton, segíts, hogy másoknak is segíthessünk, segíts, hogy odaélhessük a te követésedet mások elé, akik még nem ismernek, vagy félre ismernek téged. Segíts nekünk, Urunk, hogy valóban szálljunk magunkba, ha vétettünk, ne dicsekedjünk valami tökéletességgel, de dicsekedjünk a te tökéletes áldozatoddal. Nem magunkat hirdessük, hogy milyen jók vagyunk, hanem hogy te milyen jó vagy, és hogy minden embert kész vagy elfogadni. Taníts minket bizonságot tenni, taníts minket megbecsülni a gyalázást is, amit érted kapunk, megbecsülni azt, amink van, ha kevesebb is jóval, mint Egyiptom kincsei, hadd becsüljük meg mindenünket, amit kaptunk tőled. És segíts, hogy a próbák és a szenvedések idején is hűségesek maradjunk, hogy ne fussunk el, ne tántorodjunk meg, hanem ragaszkodjunk hozzád, ahogy te ragaszkodsz hozzánk. Áld meg így ezt a közösséget, minden egyes tagját, gyülekezetünket, gyülekezeteinket, áld meg az Anyaszentegyházat, akár református, akár más felekezethez tartozik. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik segítségül hívnak téged és hirdetik a te nagy neved, itt Magyarországon és a határon túl is. Külön könyörgünk a határon túlélő magyar testvéreinkért, vigyázz rájuk, vezesd őket, adj nekik sok megtapasztalást a te szeretetedből. De könyörgünk egymás között a betegekért, a gyászolókért, a fájdalmat hordozókért. Könyörgünk minden megkeresztelt gyermekért és felnőttért. Könyörgünk a konfirmáltakért, akik fogadalmat tettek a te szent színed előtt. Hadd érhessenek fogadalmukhoz híven, tudva, hogy nem a maguké az életük, hanem a hűséges megváltójuké, Jézus Krisztusé. Atyánk, az ő nevében kérjük, áldj meg, tarts meg minket, áld meg vezetőinket, úgy a városban, mint az országban. Könyörüljél a világ nagy hatalmain, hadd boruljanak le te előtted, mielőtt még késő lenne, hiszen a haláluk után egy perccel mindenki odaáll majd te eléd, és neked kell elszámolni a tetteiért. Kérjük, hallgass meg, áldj meg, Tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot közösen imádkozzunk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, és még néhány percben a hirdetéseket hallgassuk meg, és majd egy záró énekkel lezárjuk mai Isten tiszteletünket. Majd egy kedves vendégnek is mindjárt szót adunk, csak itt a közös dolgainkat sorolom. Tegnap egyházmegyei jelölő közgyűlés volt Nádudvaron, így a megyénk részéről a következő tisztségekre történt jelölés. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, kerületi főgondnok, illetve zsinati képviselők. Majd amikor ezek összesítése megtörténik a 9 egyházmegyében itt Tiszántúlon, akkor ezt a összeállt jelölt listán kapják meg a presbitériumok, és a presbitériumok titkos szavazással döntenek arról, hogy a jövőben kik lesznek a nevezett egyházi vezetői tisztségek betöltői. Imádkozzunk, hogy mindezekben Isten jó akarata érvényesüljön. Presbiter és pótpresbiter testvérek ma téglásra várnak bennünket, aki csak teheti, jöjjön. 14:30-kor indulunk innen a Calvin térről, kis buszokkal, autókkal. Tégláson leszünk, egy nagyon áldott jó előadásra számíthatunk, legalábbis úgy ismerem az előadót. Tehát ma 14:30-kor indulás Calvin térre a presbitérium tagjainak. A heti alkalmakat gyorsan, röviden. Hétfőn 17:30-kor lesz felidítő női kör, majd nőszövetségi megbeszélés. Kedden este 6:00-kor keresztelő előkészítő a lelkész hivatalban, az előbbi az ipiteremben lesz. Szerdán, elnézést, elírtam itt a szövetűt, de 10:00-kor nyugdíjas bibliakör, szintén ifiteremben. Szerdán 4:00-kor középkeleti bibliaóra, szerdán 5:00-kor konfirmáció előkészítők indulnak a lelkész hivatalban a fiataloknak. Majd a hó végén indítjuk a felnőtt órákat is, a hó utolsó hétfőjén este 6:00-tól lehet jelentkezni felnőtteknek konfirmációra, egy jelentkező már van is. Csütörtökön a szokásos hit és élet biblióra következik, pénteken anyavárlak, kismamáknak, kisgyermekes anyukáknak, pénteken 5:00-tól, szombaton pedig 5:00-re az ifjúsági kör gyűlik egybe. Köszöntjük a névész születésnaposokat, köszönjük a testvérek elmúlt heti perse és egyéb adományait, az igét helyezzük mindnyájunk szívére, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. És most végül, de nem utolsó sorban, hadd köszöntsem kedves vendégünket, Simó Zoltánt, a Jövőért Megsegítő Egyesület elnökét Csíkszeredából, aki szeretne pár szóban mondani a szolgálatukról, munkájukról is, egy-két kiadványt ajánlani. Kérem Zoltán, hogy a mikrofonban jól mindenki jól hallja.
Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Önöket, öröm számára, hogy második alkalommal ebben a templomban tartatok beszédet. Sajnos a mai nap nem ide terveztem, ma Pozsonyba kellett volna tartsak előadást egy helyen, sajnos a kocsi eléggé ingadozik, és ezért itt maradtunk a településen, ma több templomban is tartottam itt a településen beszédet. Foglalkozunk Csíkszeredával és környékén, 128 ára gyermekekkel és 462 mozgássérültekkel, idősökkel és hajléktalanokkal. Az intézmény minden évben szokott kapni adományban egy pár ezer darab magyar történelmi könyveket, amit ezeket a kiadványokat ilyen jótékonysági célra próbáljuk úgymond értékesíteni, és ennek a betűnt összegéből is segítsünk az intézményeinket. Köszönöm a lehetőséget a tiszteletes úrnak, hogy lehetőséget adott, hogy ma itt lehessek és önök ezt szólhassam. Megjelentek két nagyon szép gyönyörű kiadványok, ez az Erdély bűvöletében. Erdély természet tájait mutassa be, egy nagyon értékes kiadványi könyv, az ára 4000 forint. Itt ugyan megjelent a gyerekeknek ajánlott figyelmében, vagy unokáknak gyerekeknek lehet vinni nagyon szép magyar mesés könyv, ilyen képes betűs könyv. Ennek is az ára 4000 forint, vagy akár van az eredeti székely lakett, ennek az ára 2000 forint, ezt a saját mindenkinek figyelmében. Lényegében nem a kiadványokról szó lesz, ezt vagyunk, hogy most adományok adtunk a kiadványokat, ott itt most már célba eladjunk, és akkor így próbáljuk segíteni az intézményeinket. Én arra szeretném kérni önöket, hogy amennyiben megengedve a lehetőség, támogassák ezt a célt, hiszen jó dolog embertársunknak segíteni, és addig tegyünk meg, amikor jó is a lehetőség számunkra. Bizonyára, hogyha szeretnének vásárolni és nem készültek, van lehetőség, hogy a könyveket és a kiadványokat el lehet vinni, felírjuk a neveket, és majd jövő vasárnap a pénzt behozhassák, és majd megbeszéljünk, hogy az intézmények számlára, hogy tudja átadni az összeg. Köszönöm a lehetőséget, végezt és házatásának.
Köszönjük szépen, békesség Istentől. Mi össze szoktuk fonni a parajdi testvéreinkkel, áldás békesség Istentől, a erdélyi és a magyarországi köszönést. A 449. dicsérettel zárjuk Isten tiszteletünket, annak második és harmadik versével, 449. második és harmadik vers, Jézus menedéken, hű oltalmam. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!